Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Köszönöm azoknak, akik ismét velem tartanak gazdasági elemző utunkon. Nemrég két kulcs problémáról beszéltem. Ugye az egyik az inflációról gondolkodtunk el, és a másik a költségvetésről és az államháztartásról, ugye a két összefüggő pénzügyi dimenzióról. A mai alkalommal ismét pénzügyi összefüggésekről szeretnék beszélni, az államadósság, a kamat és az árfolyam összefüggéséről. Az adósság alakulása ugye nemzetgazdasági, vállalati és egyéni családi szinten is egyaránt létkérdés napjainkban. Kezdjük talán ezzel. Adósság akkor keletkezik, ha többet költünk, mint amennyi bevételünk van. És ezt különböző hitelek felvételével fedezzük. Korunk pénze már jó ideje döntően hitelpénz, azaz fiat money, így mondja a szakirodalom, és ez azt jelenti, hogy a forgalomban lévő pénzmennyiség túlnyomó részét, messze több mint 95%-át a kereskedelmi bankok bocsátják ki. Tehát csak viszonylag kisebb részét bocsátja ki a Nemzeti Bank, az felügyeli viszont az egész bankrendszert, de ő maga csak 2-3-4%-kal vesz részt a pénzkibocsátásban. A többit a kereskedelmi bankok végzik. Na most ez hogyan történik? Ugye van egy kötelező tartalékráta előírva, amely azt szabja meg, hogy a kereskedelmi bankok, hitelbankok a náluk lévő betéteknek hány százalékát kötelesek tartalékolni. Na most ezt mint alapot tekintik, tehát ha van 100 millió forintuk, és ugye 10%-ot kell tartalékolni, akkor azt mondják, hogy náluk van 100 millió forint, de akkor erre 10-szeres hitelkihelyezést építhetnek. Vagyis a kötelező tartalékrátát úgy veszik figyelembe, hogy a bankok a pénzteremtésben sokszoros 8-10-szeres, de adott esetben akár ennél nagyobb pénzkibocsátást is megvalósítanak. És ez úgy történik, ugye, hogy a hitelfelvevő számlájára ráírják az összeget, és cserébe a másik rubrikába az ellentétes oldalon pedig, hogy ennyit követelnek ők. Tehát a tartozik oldalon is megjelenik, és a követel oldalon is ez az új pénz. Most hát persze ez azt jelenti, hogy igen sok pénz kerül a forgalomba. De mennyi a pénzmennyiség a gazdaság, ugye erről gyakran hallunk rádióban, televízióban, mennyi pénz is van ténylegesen forgalomban? Na kérném szépen, hát ez is egy pici elmélyülést igényel. M0, M1, M2, M3, ez esetünkben most nem az autópályákat jelenti, hanem a forgalomban lévő pénzt. És miért mérjük ezt ilyen négy különböző mutatóval egyszerre? Kérném szépen, hát mennyi is az annyi? Az M0 azt jelenti, hogy mennyi a jegybankpénz, tehát nálunk a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott pénz. Az M1 az összes készpénzt, és még a számlapénzt is jelenti. Mert ugye a készpénzünkkel is vásárolhatunk azonnal, de a számlánkról is azonnal átutalhatunk. Tehát ez ugye az azonnali átutalhatóság állapota. Az M2 jelenti még, ha az M1-hez képest annyival több, hogy az összes gyorsan pénzé tehető befektetést, gyakorlatilag azonnal pénzé tehető befektetést is hozzáadjuk, mert ezeket is el lehet költeni. Hát ilyenek a megtakarítási alapok, vagy pénzpiaci alapok, amelyek azonnal elkölthetők. Na most az M3 az már kevésbé azonnal elkölthető összegeket is tartalmaz, mégpedig az előbb említett M2-höz kell még hozzáadni számos úgynevezett Certificate of Depositot, tehát mozgatható letéteket, de ugye ezeket akkor el kell adni a pénzpiacon, tehát ez viszonylag rövid távon mozgósítható, de nem azonnal. Nos, hát ezek hát mind-mind a pénzmennyiségnek a különböző dimenziói. Na, folytassuk azzal, ugye, hogy a hitelek után kamatot kell fizetni, hát ugye ha több évre, akkor kamatos kamatot, és törleszteni is kell, rendszerint évente, vagy a futamidő végén. De rendszerint évente, és a kettő együtt, a fizetendő kamat és a törlesztés, ez adja együtt az úgynevezett adósságszolgálatot, amelyet adott évben ki kell fizetni. Na most kamatról csak egy megjegyzés, de egy fontos gondolat, hogy az egyház sokáig tiltotta a kamatot azért, hogy elkerüljék az uzsorát. Majd egyszer erről is részletesebben szólok a történelmi dimenzióról. Mindenesetre az az érdekes, hogy már a középkortól kezdődően mégis általános volt a kamatszedés, mint a pénz használati díja, előrehozott fogyasztás lehetővé tétele, hát ugye jobb ma egy veréb vagy galamb, mint holnap egy túzok, ugye még a népies mondás is ezt tartalmazza, tehát mindenki szeret hamarabb és többet fogyasztani. És a másik oldal, hogy a hitelfelvétel révén többet, hamarabb lehetett beruházni, és így profitot növelni a gazdaságban. Tehát ha beruházónak nem volt elég pénze, akkor a pénzéről időlegesen lemondó, azt átadó hitelezőtől vett fel kölcsönt, vagy kiegészítést, banktól vagy más pénzpiaci szereplőtől, és így viszont nagyobb haszon elérése vált lehetővé. Ez viszont gazdaságilag indokoltá tette, ugye, hogy az átadó hitelező, a pénzét átadó hitelező és kockáztató hitelező részesedjen a lehetővé tett beruházás nagyobb hasznából. Tehát a beruházások osztozkodása kezdődött el. Menjünk tovább, és a szűkebb témánkon belül gondolkodjunk el. Na most fontos ehhez ügyben ugye hát a kamatlábnak az alakulása. Ez többféleképpen csoportosítható. Ugye a betéti kamat és a hitelkamat, ez a ugye két alapvető ellentét, persze ugyanannak a dolognak a két oldala, hogy alapvető érdekkülönbség van, ugye a betétes szeretne minél magasabb kamatot, a hitelfevő pedig értelemszerűen minél alacsonyabb kamatot fizetni. Tehát magasabb kamatot vár el a betétes, lehetőleg, és a hitelfelvevő pedig minél alacsonyabbat szeretne fizetni. Na most különböző típusú kamatlábak vannak, ezeknek a megkülönböztetése is nagyon fontos. Halljuk ugye napjainkban gyakran, hogy megváltoztatta MNB, a jegybank, az alapkamatot, és az egyhetes kamatlábat, tehát a rövidtávú kamatlábat. Ezen felül ugye léteznek kereskedelmi banki kamatlábak, hát a különböző bankokba, amelyekbe ugye bemegyünk, vagy elektronikusan ügyet intézünk. Na most az MNB alapkamata azt jelenti, a Nemzeti Bankhoz nem mehetünk be állampolgárként vagy vállalatként hitelt fölvenni, hanem a Nemzeti Bank a kereskedelmi bankokkal és az egész gazdasági bankrendszerrel, pénzügyi rendszerrel áll kapcsolatban. Na most, ha a Nemzeti Bank megemeli az alapkamatot, akkor drágábban tudják refinanszírozni magukat a bankok, vagyis drágábban jutnak az MNB-től hitelhez, ha szükségük van rá. És hát természetesen az MNB-től 5 helyett most már 7,75-8%-ra tudnak hitelt kapni, akkor ők ennél csak drágábban, mégpedig igyekeznek jóval drágábban adni a hiteleket. Tehát az MNB fontos eszköze az alapkamatnak a változtatása. Sajnos itt kell megjegyezni, hogy amikor alacsony az alapkamat, akkor is a jegybanki alacsony kamat ellenére a kereskedelmi bankoktól ugye elég drágán, gyakran az alapkamat többszöröséért tudunk csak hitelt fölvenni. És hát a betéti kamatok pedig, hát még jelenleg is ugye a nulla közelében, vagy alig a fölött vannak. Tehát ez a kamat különbség, a kamat rés, hogy a kereskedelmi bankok a náluk lévő betéti kamatokat alacsonyan tartják, a hitelkamatokat meg emelik, ez az ő hasznuk. Na most kérném szépen, a kamatkülönbségek hitelfajták szerint is nagyon jelentősek, országokon belül és a világban is. Mit jelent ez? Hát ugye egyrészt lejárat szerint, amikor alacsony a kamat és hosszú távú jelzáloggal fedezett szolíd hiteleket helyeznek ki, akkor ezeknek a kölcsönöknek alacsonyabb a kamatlába. A rövid távú hitelek, különösen amikor válsághelyzet van, akkor azokhoz meg nagyon drágán lehet eljutni. És a legdrágább, amit annyit propagálnak, reklámoznak a rádió, tévében, nem véletlenül, a személyi kölcsön, ami szabadon elkölthető, az a legdrágább, mert amögött nincs jelzálog fedezet. Persze, ugye jövedelemigazolást és minden mást kérnek a bankok. Csak a személyi kölcsön az mindig a legdrágább. Na most ezzel szemben vannak ugye széles körben támogatott hitelek, azért, hogy az állam a családpolitikai okokból beavatkozik, nagyon helyesen, tehát hogy nem a pénzpiac erejének legyenek csak kiszolgáltatva a családok, hanem a családpolitika keretében fiatalok lakásépítésére, házaspárok gyermekvállalás esetén ugye még el is engednek a hitelek összegéből, tehát támogatott hitelek, különböző célok, családpolitika vagy kívánatos beruházások megvalósítása érdekében. Menjünk tovább. Ugye elgondolkodunk, és hát rögtön szemünkbe ötlik a nominális kamat és a reál kamatnak a különbsége. Hát ugye a nominális kamat az, ugye, amit feltüntetnek és amit kifizetünk, és a reál kamat, ahhoz pedig ugye a nominális kamatlábból le kell vonni, úgy kapjuk meg, ugye, hogy a diszkontálni kell, a, így mondjuk, ugye hát nem levonni, hanem matematikailag diszkontálni az inflációval. Na most így lehet, hogy a nominális kamatláb szép, de a reál kamat lehet negatív, akkor ugye, hogyha az infláció nagyobb, mint a kapott nominális kamatláb. Vagyis a szépnek tűnő akár 3-4 százalékos nominális kamatok is nagyon negatívak, hogyha mondjuk az infláció 10% vagy a fölötti. Ekkor a betétes jár rosszul, mert a megtakarításért, idézőjelben mondva cserébe, még veszteség is éri. Sajnos ez a helyzet ma a világban, és ez nagyon nehézé teszi a hosszú távú megtakarításokat, amikor az ember szeretne családi célok, nagyobb célok megvalósítása érdekében betétet gyűjteni, és ahelyett, hogy gyarapodna a bankszámlája vagy a betétei, még reál kamat veszteséget ér el, tehát veszteség éri, és nem gyarapszik a pénze. Ez egyben a gazdaság számára is nagyon negatív tud lenni, hiszen ekkor nem érdemes megtakarítani, a hosszú távú beruházások helyett mindenki igyekszik a pénzét azonnal elkölteni, hogy ne romoljon, és hát akkor ez a piaci szolíd hosszú távú tendenciákat nagyon megzavarja. Tehát a legfontosabb hatás az, hogyha egyénnek, családnak és államnak is rossz, hogyha rontja a stabilitást. Na most ezzel szemben az alacsony kamat általában ösztönzi a gazdaságot, mert olcsóbb a beruházások hitele, többet tudnak beruházni olcsóbban a befektetők, és a fogyasztó is több hitelt vesz fel, nő a kereslet, felpörög a gazdaság, tehát az alacsony kamat, ez viszont jót tesz, ez viszont csak alacsony infláció esetén működik jól. Na most a mai világban az infláció okait megbeszéltük, megnő az infláció, meg is nőtt, kamatemelések következnek be, ez is bekövetkezett, és ebből a következő hónapokban, vagy következő évben jelentős megszorító hatás keletkezik, csökken a kereslet, vagy legalábbis annak üteme visszaesik, negatív hatás gyakorol mindez a kínálatra is, hiszen ha a piac nem nő megfelelően, akkor a kínálatot sem tudják növelni, és még a foglalkoztatási problémát is kiélezi a nagyon nehezen létrehozott és megőrizni próbált foglalkoztatás is. Na hát ennek a veszélyét éppen Magyarország igyekszik a legkonzekvensebben elkerülni. De most, amikor a gazdaság recesszió felé halad, vagy először csak a stagnálás és reméljük nem visszaesés, és egyúttal infláció van, ez a legkedvezőtlenebb páros, stagfláció, ugye a stagnálás és az infláció szónak az összetételéből. Na hát ennél csak az rosszabb, ugye, hogyha gazdasági válság van, és visszaesés van, és az árak megnőnek. Kérem szépen, a gazdaságban felmerül a kérdés, és az elméleti és gazdaságpolitikai szakemberek sokáig és sokat foglalkoztak, és foglalkoznak ma is az infláció és a munkanélküliség viszonyával. Egy Philips nevű angol közgazdász hosszú távon vizsgálta meg korábban, 1958-ig a brit gazdaságnak az inflációs és munkanélküliségi adatait. Az elemzésében akkor arra jutott, hogy az infláció és a munkanélküliség egymás rovására mozgó mennyiségek lehetnek, és hát ha az inflációt leszorítják, akkor megnő a munkanélküliség, és fordítva, tehát magas inflációhoz alacsonyabb munkanélküliség tartozhat és fordítva. És miért nem működik ez ma? Ez érdekes dolog, tudnilik, amikor rossz idők járnak, rossz a konjunktúra vagy válság van, akkor egyszerre nő meg az infláció és a munkanélküliség. És az infláció miatti bizonytalanság miatt kevesebbet ruháznak be, és ezért akkor munkahelyek szűnnek meg, és így megnő a munkanélküliség. Jó konjunktúra idején viszont az inflációt leszorítják, és az infláció miatti nagyobb stabilitás új munkahelyek teremtésére ösztönöz, és így lehet leszorítani a munkanélküliséget. Na és miért van a korunkban ez így? Elsősorban még azért is, ugye, hogy a munkanélküliség idején A munkanélküliek nem teremtenek, nem tudnak termelni, nem teremtenek reálértéket, de valamennyi munkanélküli segélyt kell kapniuk, hogy éhen ne haljanak, meg hogy hát alapvető szükségleteket Európában kielégítsék. Tehát a hosszú távú problémák kezelésére munkaerőpiacon a modern államokban, ugye sokáig jóléti államoknak nevezték, megnőttek a munkanélküliségi kiadások, munkanélküliségi segély, vagy különböző néven nevezik, ugye nálunk álláskeresési támogatás. Pénz kerül a gazdaságba, vele szemben viszont nem áll teremtett érték. Hát mindnyájan könnyen átlátjuk és értjük, hogy milyen nagy probléma ez. Az inflációról még annyit, hogy könnyen felmegy, de a letörése nehéz. Ehhez felelősséggel akkor a megtakarításokat lehetőleg ösztönözni, és a reálszféra egészsége és bővülése. Vagyis a pénzügyi mutatók rövid és középtávon viszonylag könnyen kezelhetők, változtathatók, persze azok se túl könnyen, de valójában minden attól függ, hogy a reálszféra, a reális termelés és fogyasztás, a piacok keresleti-kínálati egyensúlya fennáll-e és megmarad-e, tehát az egyén, a társadalom és a vállalatok és az állam is közös felelőssége van ebben. A mai helyzetben ugye a költségáthárításos infláció és a negatív várakozások állnak előtérben. Ha ezeket sikerül javítani a béke révén, a jó gazdaságpolitika révén, amelynél felismerik és időben próbálnak a kiegyensúlyozás irányába hatni, akkor ezek hozzájárulhatnak a helyzet javulásához. De sajnos jelenleg Európában és a világgazdaságban, és különösen a háborús területek közelében nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és a háború az egyik legnagyobb rossz, főleg emberileg nagyon rossz, de most közgazdaságilag is egy katasztrofálisan rossz hatást gyakorol. Nem csak a résztvevőkre, de a környező országokra is. Különösen a kis országok kiszolgáltatottak. Na most, a pénzügyi egyensúlyt hogyan lehet megteremteni? Hát legvégső soron ugye a bevételekkel növelni, bevételek növekedése révén, és a kiadások csökkentése révén. Igen ám, de a kiadásokat éppen válságban nagyon sokszor nem lehet csökkenteni, vagy az nagyon negatív hatással jár, mert visszaesést okoz a gazdaságban. És visszaeső gazdaságban nagyon nehéz a bevételeket növelni, tehát ez drasztikus intézkedéseket igényel, tehát a bevételek növelése szintén a gazdaság fellendítését, vagy legalábbis annak az ösztönzését igényli. Mi a hatásuk ugye a kamat csökkentéseknek, illetve a konjunktúra ösztönzésének? A kamat csökkentéseket nagyon meg kell gondolni, jelenleg inkább kamat emelések vannak világszerte, és hát ez alól Magyarország és a kisországok sem vonhatják ki magukat az korábban elmondott okok miatt. De Magyarország azért csökkentette az elmúlt években tudatosan a munkát terhelő adókat, hogy a több munka révén és a több termelésből befolyó nagyobb haszon alacsonyabb adókulcsok mellett is nagyobb abszolút adóbevételt eredményez, és ez eddig bejött. Tehát most ez már nem elegendő, tehát a háborús helyzetnek a megszüntetése nagyon-nagyon sürgős lenne, és nagyon-nagyon sokat kellene tenni. Magyarország nagyon kiáll minden fórumon a békéért, a béke megteremtéséért. Na most az árfolyam szintén napi gondunk, súlyos mindennapi probléma, mégpedig minden területen. Az árfolyam, ha romlik, gyengül, akkor az import megdrágul, és a külföldi kapcsolatok, tehát például a külföldi utazás is megdrágul. Igen ám, de hát a legfontosabb az, hogyha a szükséges import, a létfenntartáshoz szükséges import, vagy az importtermékek és szolgáltatások drágulnak meg. A valuta árfolyamokról egy történelmi, egy-két mondatos kitérő a lazítás kedvéért. A valuta árfolyamokkal a rendszerváltás előtt a magyar polgárnak legtöbbnyire csak 3, aztán 2 évente volt dolga, ha nyugatra utazott, és kiváltotta ugye az engedélyezett valutát 3 évente, aztán már 2 évente egyszer. Úgynevezett ugye turista valuta keretet. Na most a belföldi vállalatoknak se sok dolguk volt az árfolyammal, mert a külkereskedelmet állami külkereskedelmi nagyvállalatok bonyolították le, és a magyar forint és a többi kelet-közép-európai, úgynevezett ugye KGST országok valutái nem voltak konvertibilisek. Mi is a konvertibilitás? Ugye szabad átválthatóság és szabad átutalhatóság. Hát ez ugye nem állt fenn. A vállalatokat ugyan premizálták, ha többletexportot értek el, de az importot pedig az állam igyekezett szigorúan kézben tartani, meg is tette ezt, oly módon, hogy az exportot is és az importot is szakosított külkereskedelmi vállalatok bonyolították le. Hát minden agrárexportot, importot az Agrimpex, minden technológia exportot, importot a Technoimpex, és így tovább, vegyipari termékeket a Chemolimpex, és így a belső piac és a külső piac eléggé el volt vágva, de mégis összekapcsolódott. Persze a mesterséges árfolyamrendszer, fekete árfolyamok hidalták át a problémát, már amennyire áthidalták. Ennek következménye volt persze, ugye, hogy a forintot nagyon rossz árfolyamon váltották át Bécsben, mert hát nem volt konvertibilis a valuta. És mondom a többi, az úgynevezett szocialista országok és a fejlődő országok többségének valutája sem volt konvertibilis. Na most a rendszerváltás után, 32 évvel ezelőtt, relatíve nagyon gyorsan következett be a külkereskedelmi és pénzügyi nyitás, szabad lett a külkereskedelem és a tőkeforgalom, és szabad átutalás, átváltás lépett életbe. Hát ez ugye nagyon megváltoztatta a helyzetet, persze a kisországok sebezhetősége nagyon fennmaradt. Másrészt a megnyitott piacainkon a termelékenyebb, jobb feltételekkel induló tőkeerősebb országok törtek előre, tehát nagyon sok hazai vállalatnak be kellett zárnia, vagy bezárt, mert nem bírta a versenyt. Na most a modern árfolyam rendszerek háromas tagolódásúak. Az egyik a rögzített árfolyamrendszer, a második a rugalmas vagy lebegő árfolyamok, és a harmadik az irányítottan rugalmas vagy irányítottan lebegő árfolyamok. Rögzített volt a nemzetközi valutarendszer 1944-től 1971-ig az úgynevezett Bretton Woods-i rendszer. Ennek keretében a tagországok valutárfolyamait rögzítették, és csak plusz-minusz 1%-os ingadozást engedélyeztek. Ez egyrészt kiszámíthatóbbá tette a rendszert, de másrészt, mivel hosszabb ideig nem változtak az árfolyamok, ezért nagyobb feszültségek halmozódtak fel, és aztán egyszeri nagyobb kiigazításra volt szükség, például a német márka felértékelése, az olasz lirának pedig a rendszeres leértékelése a értékvesztés miatt. Na most a rugalmas árfolyam rendszer, ez ugye 1971-től lépett életbe, de párhuzamosan az országok igyekeznek irányítottan rugalmas árfolyam rendszert fenntartani, tehát hogy ne teljesen szabadon bármekkora ingadozás következzen be, hanem megpróbálják ezt befolyásolni, egy úgynevezett irányárfolyamot határoznak meg a nemzeti bankok önmaguk számára, vagy akár kinyilvánítva, de nagyon sokszor csak van egy belső árfolyam céljuk. Na most a közgazdaság és a gyakorlat egyáltalán azt mutatja az elméletben és a mindennapokban egyaránt, hogy nem lehet egyszerre árfolyam cél, ugyanakkor inflációs cél, és ugyanakkor az említett pénztömegbővítés cél együttes megvalósítása. Mert a folyamatok nagyon gyakran ellentmondanak egymásnak. Na most minden árfolyamnak van előnye és hátránya. Rögtön felmerül számunkra a kérdés, egy euró hány dollár vagy hány forint legyen? Mi indokolt, hogyha racionálisan szeretnénk gazdálkodni? És ezt a piac alakítja ki, ugye, mert hiába deklarálunk valamit, hogyha a pénzpiaci folyamatok ennek ellentmondanak és felborítják a rendszert. Mégis milyen lehet egyáltalán, milyen alapú lehet az árfolyam? Az egyik a vásárlóerőparitás, és a másik a fizetési mérlegparitás. Mit jelent ez? Azt jelenti a vásárlóerőparitás, hogy két valuta árfolyama feleljen meg a vásárlóerőjük arányának. Tehát ha egy euróért 300 forintot adnának, és ugyanannyit lehet vásárolni érte Budapesten, ugyanaz a termék egy euró Bécsben, és 300 forint Budapesten, akkor ennyi legyen az árfolyam. Ha pedig 400, akkor 400. A másik a fizetési mérlegparitás, ez viszont azt mondja, hogy olyan legyen az árfolyam, amelyik mellett az export-import egyensúlyba tartható, tehát nem forul fel az ország fizetési mérlege, nem keletkezik drasztikus deficit, és ez esetben a hosszú távú egyensúly biztosítása egy egészséges nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszert, külkereskedelmet és fizetési mérleget eredményez. Sajnos, még ha jól működne ez a dolog, a gyakorlatban kettő ötvözetét szokták alkalmazni, mert a nemzetközi pénzpiacon valóban aszerint értékelik alapvetően a valutákat, hogy úgy váltják át, hogy mennyit lehet érte a másik országban vásárolni. Tehát ez tényleg döntően befolyásolja. De a gyengébb ország nagyon gyakran kénytelen a fizetési mérleg problémái miatt, hogy nem tud annyi exportot kitermelni, mint amennyi importot behoz, vagy be kell hoznia a gazdaság működtetéséhez. Ezért tehát megengedi, és a piac ezt végre is hagyja, hogy a fizetési mérleg paritás gyengébb legyen, azaz több forintot kelljen egy euróért adni cserébe, mint az a vásárlóerő alapján következne. Na most a valuta leértékelés és felértékelés, vagy leértékelődés és felértékelődés hatásairól is néhány szót. Kit miként érint? A gyengébb vagy erősebb árfolyam részben a reálgazdaság fejlődésétől függ, tehát hogy mekkora az export potenciálja, másrészt, hogy mennyire szorul importra, vagy mennyire vesz a lakosság import preferenciája miatt olyan cikkeket is, amelyeket otthon is elő lehet állítani. Szerepel a pénzpiaci pozíció, tehát hogy a nemzetközi befektetők bizalma mennyire nő meg, vagy csökken le egy ország iránt, és nagyon nagy mértékben még a spekuláció is meghatározó, hogy ha azt jósolják, és arra a valuta gyengülésből arra következtetnek, hogy tartós lesz a gyengülés tendenciája, akkor erre spekulálva tovább gyengítik a pénzpiacon a spekulánsok az adott valutát. Hát ebből volt ugye az 1997-98-as válság Dél-Kelet-Ázsiában, a 2008-2009-es valutaválság, amelyet persze még egy más fő oka is volt, a buborék, az ingatlanpiaci buborék kipukkadása Amerikában. Majd erről is a lakáspiacról egyszer beszélünk részletesen, most csak annyit, hogy több lakást építettek és adtak el, mint amennyi reálisan finanszírozható volt. És aztán túlzott kínálat alakult ki, ez lenyomta az árakat, a munkanélküliség és a válság miatt a hitelfelvevők nem tudtak törleszteni, és így tovább, tehát egy kumulatív, negatív tendencia alakult ki. Védekezés. Hát a leértékelés ellen nehéz védekezni, az erős országok viszont a túlzott felértékelődés ellen könnyen védekezhetnek, mert például az erős ország, Svájc, vagy időnként Japán, a saját pénznemét, svájci frankot, vagy japán jent dob a piacra, így a valutája túlzottan felértékelődjön. Hát ez is lehet rossz. Igen, persze, mert ha a saját valuta indokolatlanul megdrágul, a reálisnál jobbra, magasabbra megy az árfolyam, akkor az export gyengül, visszaeshet, a turizmus is visszaeshet, mert a polgárok számára az adott ország túl drágává válik. Hát például a bajor nyaraláshoz képest a svájci ugyanolyan kategóriai szállodában, ugyanolyan ellátás mellett drágább az erősebb svájci frank miatt. Na most a reálgazdasági stabilitás erősítése a legfontosabb, hogy ki tudjuk termelni az exportot, és javuljon az árfolyam. A bizonytalanság, a háborús feszültség gyengítő rontóerő, a béke és a stabilitás viszont erősítő tényező. Jelenleg az infláció, magas kamatok, és az árfolyamromlás korát éljük nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt a világban is, nagyon-nagyon sok országban. Ehhez járul még a külkereskedelmi és fizetési mérleg deficit. Hát ennek oka itt már többször érintettem, majd még külön a világgazdaság és a külkereskedelemről egy alkalommal részletesen fogunk erről beszélni. Már a koronavírus idején súlyosak voltak ezek a problémák, de ezekre különösen rátett a háborús infláció és a háborúk miatti gazdasági romlás. Sok-sok gondról beszéltem, de ha az ember reálisan látja a helyzetet, és reálisan értékeli, és a magyar gazdaságpolitika nemzetközi összehasonlításban is igyekszik mindent megtenni a dolgok orvoslásáért, a problémák leküzdéséért, akkor ez egy megalapozott, csöndes, de határozott bizalmat ébreszthet bennünk a jövendő iránt. Életünk gondjai közepette még inkább felértékelődik a szép életnek, a tartalmas életnek, a kultúrának, a szabadidőnek és a családhoz való fordulásnak, az együttes programoknak a jelentősége. Különösen fontos a lelki megújulás is. Ezért fordulunk bizalommal a boldogságos szűzanyánkhoz, édesanyánkhoz, hogy legyen velünk életünkben, mindennapjainkban. Segítse életünket. A boldog asszony édes hozzádest ma népet kezdetű gyönyörű Mária énekünk negyedik verszakában énekeljük azt, amelyik világos és mély indokát tartalmazza annak, hogy miért szerethetjük és miért szeressük a szűzanyát. Mert fiat szívéhez általad jutunk el, édes szűzanyánk. Adja jó Isten, hogy mindnyájunkkal így legyen.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.